Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Mediációról beszélgetünk a Lambos Balázs mediátorra. Mikor örülsz, hogyha miket hallasz azoktól az emberektől, akik ott ülnek vele?
Megkönnyebbülést. Akkor örülök, amikor vagy eltelik már mondjuk egy fél év, én nem is láttam az illetőt, de kapok egy köszönő e-mailt, hogy nagyon-nagyon örül, hogy engem megismert, mert hogy sikerült a rettenetes házasságából kilépni, és az XY ügyvéd mellett hihetetlen biztonságot érzett a tárgyaláson, és az XY lelki segítő elcsapatból meg nagyon jól összerakta, és most már tud kapcsolódni, és a gyerek is tök jól van. Vagy ez az egyik örömforrásom, vagy a másik örömforrásom, és ez pedig még jellemzőbb, amikor eljönnek válni, és látom azt a páros konzultáción, hogy itt tulajdonképpen csak kommunikációs probléma van, és meg tudom mutatni nekik azt, hogy hogy kell a másikat normálisan megszólítani, hogy kell úgy szeretni, ahogyan ő ezt már belül régóta vágyja, és elkezdik csinálni, amit mondok, elkezdenek járni a párterapeutánkhoz, az intimitás mentorunkhoz, az egyéni coachainkhoz, és úgy jönnek vissza egy-két-három hónap múlva hozzám egy ilyen backcheck konzultációra, mint akit kicseréltek, na akkor vagyok nagyon boldog. És küldik a randi fotókat nekem.
Mit gondolsz az a kapcsolatban, ugye pont a te példád mutatja azt, hogy te egybe akartad tartani a saját családodat, tehát te nem akartad felrúgni, függetlenül attól, hogy tehát mondjuk az apa szerepedet meg tudtad élni, a férfi szerepedet nem tudtad megélni. De ennek ellenére is egybe akartad tartani ezt a dolgot, és nagyon sokan csinálják is, esnek
abba.
Az
egy nagyon nagy hiba volt, amit csináltam. Tehát én a mai fejemmel biztos, hogy nem maradnék 7 évet egy ilyen kapcsolatban, azt a 7 évet az baromira sajnálom az életemből. És mindenkinek azt üzenem, hogy aki csak az apa szerep, meg az anya szerep megélésért van egy családba, egy gazdasági egységbe, ahol se érzelem, se szenvedély, se nevetés, se tisztelet, a lehető legrosszabbat teszi a gyerekének. Mert ezt tanítja neki. Kisfiam, kislányom, az egy párkapcsolat. És ő ugyanilyen párkapcsolatokba fog felnőtt fejjel belebonyolódni, ez pedig nekünk fog nagyszülőknek fájni leginkább, hogy nem is tudunk segíteni a gyermekeinknek.
Pont ezt akartam mondani, hogy olyan sokan maradnak benne egy olyan párkapcsolatban, ami már nem párkapcsolat, nem az. Persze van, akit egyébként vissza lehet valahogy egy terápia során fordítani ettől. Kérdés az, hogy az mennyi ideig fog jól tartani, mert van, ahol egyébként onnantól kezdve, hogy sikerül egy más minőségű kommunikációt folytatni, amit aztán be tudnak tartani, és talán ki tudják a jövő konfliktusait ezzel védeni, vagy már fogják tudni kezelni. De hogy mindig kérdés, akkor szerintem, hogy akkor most innentől kezdve együtt, vagy külön?
Amit én még ehhez hozzá tudok tenni, mert teljesen egyetértek, hogy mindig egy kérdés, csak hogy aki a szépen vajában az jön megjavítani a kapcsolatát, az néhány hónapos velem való közös munka és a terapeutákkal való közös munka után úgy zárja ezt a dolgot, hogy kezdeni kellett volna a kapcsolatait. Kapcsolati szerződést kötünk a felekkel. Leszerződünk a férjel és a feleséggel, 15-20 oldalas kézzel írt szerződésbe, hogy érzelem kommunikáció szövetségek szempontból mit várok ettől a kapcsolattól? Hihetetlen. Tehát egy informatikust, egy mérnököt meginterjúvolni, hogy neki milyen elvárásai vannak kommunikáció terén, ez azért elég egyedi. Az is a szerződésbe kerül, hogy érzelem kommunikáció szövetség szempontjából mit vagyok hajlandó én beletenni, és mi az, amit érzelem kommunikáció szövetség szempontból nem tűrök el. Kijelöljük a határainkat. Most gondolj bele, hogyha egy kapcsolat elején ez megtörténne, akkor egy rakás, félre sikerült kapcsolódást meg lehetne már ezzel előzni. Mert gyakorlatilag ezzel a szerződéssel ismerjük meg 100%-osan egymást.
Tapasztalod azt egyébként, hogy az emberek, amikor meg akarnak oldani egy problémát, akkor azt is nézik, hogy mi az, amit ők nem csináltak benne jól? Mert én az esetek többségében azt látom, hogy arról beszélünk, hogy mi az, amit a másiktól kaptam, de az kevésbé van jelen, hogy mi az, amit én adtam bele. Vagy egyáltalán, hogy tudtam-e azt kikommunikálni, hogy mit szeretnék, vagy mit érzek, vagy hagytam a másikat, hogy igazából, ha lehet, akkor gondolatolvasóként, de próbáljon már az én lelkemből tájékozódni.
Igen, ez is egy nagyon gyakori hiba, amit mondasz, látszik, hogy te is emberekkel foglalkozol, hogy ez egy elvárás, hogy kitalálja, amit én gondolok. De miután nálam a 120 kérdés között ott van, hogy légy szíves, mondd el, hogy neked mi a felelősséged abban, hogy ez a kapcsolat idáig süllyedt, elmondják. Tehát nagyon-nagyon kevés az a válasz, hogy hát én nekem semmi hibám nincs.
De hogy a gyerekeket, akik a maguk oldalára állítják, azok azért erre a kérdésre biztos nem fognak tudni úgy válaszolni, hogy igen, egy olyan 40%-ot én rontottam el benne.
Hát aki ellennevelő, az nem nagyon jön el. Tehát én hozzám az ellennevelést elszenvedő fél jön el, és ügyesen egyébként be tudom hívni az ellennevelőt, és ott ki tudok vele mondatni mégiscsak dolgokat, amik általában nem a gyerekek nevelésre vonatkoznak, hogy ő elrontotta, hanem a házasságon belüli szerepére. Mert egy csomó nőnek az az egészséges, hogy nem feltétlenül kell apa a gyereknek. Hát megoldjuk ezt mi egyedül.
Azt tapasztalod, hogy a nőknek a nagy része azt gondolja, vagy egy része?
Nem egy nagy része, egy része.
Miért
amikor aktívan foglalkoztam társkereséssel néhány évvel ezelőtt, több olyan randim volt, 45 éves nővel szembe leültem, hát még nem döntöttem el, hogy lesz a gyerekem, oké, majd mire megjön az első nyugdíjad, vagy a menopauzán, majd biztos eldöntöd. De volt olyan párom is, aki azt mondta, hogy hát figyelj, hát hogyha kell, akkor én egyedül megyek, legyártatom a gyereket Brunóba, meg mindenhol. És mondom, az, hogy nem lesz apja, az úgy mindegy. Én akarok, nekem kell, nekem jár. És az a baj, hogy a női irodalomnak, a női internetnek, most nem akarok külön szájtokat mondani, tudnék mondani, irtozatos nagy szerepe van ebbe a követelőző gondolkodásba, hogy én nekem mi jár.
Említetted az előbb, hogy milyen sokan a saját családi traumáik miatt egyébként
persze.
Olyan szülők, amilyen szülők, vagy olyan párok, vagy olyan társak, amilyen társak. Ezeknek a hölgyeknek, akiket most itt említettél, nem lehet, hogy egy része pont azért ilyen, mert egy amúgy nem úgy nőtt fel, hogy egy egészséges párkapcsolatot, vagy egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatot meg tudott volna élni.
Ki nőtt fel úgy? Hány száz emberből mennyi? 5? 12?
Uh-huh.
Már szerintem 12-nél több nem nőtt fel úgy.
Csak hogy mindenkinek más a
nagyon. Mindenkinek a más lelke. A története, uh-huh. Meg a lelke is, nyilván.
Amivel tud mondjuk dolgozni. Az a típusú munka, amit mondjuk ti is végeztek, vagy általában ugye a segítői munka pont azért nehéz, mert nincs séma. Nincs az a bölcsekköve, ami mindenkinek jó lenne, mert hogy teljesen más az a belső indítatás vagy szerkezet, amivel megéli a kapcsolatot, amivel aztán tud dolgozni. Tehát, hogy az a tipikus alma eset, hogy alma, de hogy az nem ugyanaz az alma lesz neked meg nekem a fejembe. És hogy ezért nehéz szerintem jó megoldásokat találni, és ezért jó, hogyha ezzel együtt is vannak sikertörténetek.
Lehet jó megoldásokat találni, hogyha hajlandók a mélybe lejönni. Ha nem hajlandók lejönni a mélybe, és benézni a nyúlnak az üregébe, és nincs valódi akarat a megoldásra, akkor nem lehet. Tehát ez általában az életben is nagyon fontos, hogy az ember problémaorientált, vagy megoldásorientált. Ez nem csak a mediációba, vagy a válláskor, vagy a házasság megmentéskor. Teljesen más egy olyan embernek a környezetébe létezni, dolgozni, együtt lenni vele, aki megoldásorientált, meg más, aki problémaorientált.
Muszáj megkérdeznem, hogy te milyen példát láttál magad előtt mondjuk gyerekkorban, mennyire állt távol tőled ez a típusú világ mondjuk, és hát ez most egy nagyon érdekes kérdés lesz, de még mennyire hiszel abban, hogy mondom azt, hogy minden van valamiért. Tehát, ha te nem éled át azt, amit átéltél, akkor lehet, hogy most nem tudom, agysebész lennél, és teljesen mással foglalkoznál, de hogy maga a történeted elvitt egy irányba, és ez a történet ugye most másoknak a javát szolgálja.
Ez így van, én abszolút hiszek abban, hogy minden van valamiért, meg abban is hiszek, hogy mindennek az árát meg kell fizetni, úgyhogy én kőkeményen megfizettem ennek a sikeres projektnek az árát. Hogy milyen példát láttam, nagyon rossz példát láttam, olyan példát láttam, hogy benne kell maradni a házasságba, mert felelősséggel tartozom az elmebeteg anyádért, és apád meg olyan vagyont halmozott föl, hogy én ezt nem fogom ott hagyni.
Tehát tulajdonképpen ez volt az, ami miatt te is úgy döntöttél, hogy akkor te kitartasz, vagy a...
Én nem emiatt tartottam
a
ki.
A gyerekek voltak.
Én ennél sokkal keményebb ok miatt tartottam ki. Imádtam azt, hogy a gyerekszobából árad az én két babámnak az illata. És soha nem fogom elfelejteni azt, amikor letettük a két gyereket aludni, és éreztem az ő bőrüknek az illatát, és hallgattam, hogy szuszognak. Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett. És érdekes, hogy az apasságomat, tehát a házasságomban a férfiasságomat vették el, a házasságom után meg az apasságomat vették el. Szóval így a kettő egyszerre már utána sem tudott nekem megjönni, mert a saját magánéletemben én már nem, ezek után én már gyerekvállalásra abszolút nem voltam nyitott.
Még egy személyes kérdés. 7 év alatt mondtad egyszer is a párodnak, hogy szívem, ez nekem nem jó így? Vagy úgy voltál vele, hogy kaptál egy zöld zászlót, egy felhatalmazást, hogy old meg a dolgaidat úgy, ahogy szeretnéd, itthon megcsinálod azt, ami egyébként rád van bízva, és akkor ez egy ilyen hallgatólagos megállapodás közöttünk, hogy akkor
nem, minden... Én emlékeim szerint többször mondtam ezt, hogy ez így nem jó, csak úgy gondolhatott rám, mint ahogy mondom, egy csomó ügyfelem is van, aki hasonlóban van benne, hogy te innentől kezdve arra vagy jó, hogy hazaadd a pénzt, csináld a dolgodat, és hello.
Azt mondod, hogy igazából nem volt, akihez úgy tudtál volna segítségért fordulni, hogy ne csak egy ügyszám legyél. De mit tapasztalsz, hogy amikor valakinek ilyen típusú nehézsége van, akkor, mert a tied egyébként egy régebbi történet, de mondjuk itt 2024-ben is, hogyha megnézed, kihez lehet fordulni? Kivel vagyunk annyira őszinték, hogy elmondjuk a legjobb barátunknak, az unokatestvérünknek, az anyáknak, az
apáknak? Annyira
furcsa
ez a világ, tudod, mert tehát nekem például legalább van 8-12 több évtizedes barátságom, aki felhív éjszaka, vagy én felhívom, azonnal mentjük az autópályáról bármi, és nagyon szívbéli módon beszélünk. De valahogy most már lett egy olyan generáció, ahol a chat programok, a Covid, például a Covid rengeteg embert bezárt, meg magába zárt, és van, akinek, tehát egy-kettő olyan kapcsolata van, amiből nekem van 10-12, és akkor ott vagy megnyílik, vagy nem nyílik meg, de az, hogy a szakembereknek még mindig úgy szám mindenki, ez 100%.
De hogy családon belül sem tudják sok esetben, tehát mondjuk van olyan, hogy a nagyszülők nem tudják, hogy a lányuknak rossz a házassága.
Persze.
Nem mondja el. Nincs akivel megbeszélje.
Mert szégyeli, és érdeklődés sem biztos van, hogy van erre.
Az a legjobb konstelláció, amikor a szülők nem kérdezik tapintatból, a gyerek meg nem mondja, mert nem akar panaszkodni, Igen. És akkor így marad a csend.
Így van. Így van, és olyan guánó halmok halmozódnak föl egy rakás embernek az agyában, a lelkében, meg a szívében, ami kipucolatlanul ott tornyosul évtizedekig, és akkor ezzel ő gyereket nevel.
Vagy amikor történik egy ilyen típusú robbanás, hogy akkor már nagyon sokáig ér a nyakig a cucc, akkor mindenki meglepődik, hogy
de
igen, hogy de én azt hittem, hogy ti olyan igen, szépen éltek, jól megvagytok.
De meddig döbben meg? 10 percig. Tehát amíg a mással foglalkozunk, mert nagyon sokan azért nem válnak, meg azért nem lépnek, mert úristen, mit fognak gondolni a munkahelyemen, a faluba, bárhol, igazából mindenki nagyjából, hogy kivel mi van, 10 percig foglalkozik vele, és utána már csak saját magával. Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, az a kérdés, ki az, aki felelősséget vállal értünk, és ez ritkább.
Mennyire merünk szerinted a másikkal szemben őszintének lenni? Tehát, hogy ki az, aki le tud ülni?
Hú, de jó ez az interjú, de örülök, hogy eljöttem.
Nem jó?
De nagyon jó. És köszönöm a kérdést. Igazából, hogy mondjam, tehát megint csak kinőtt egy olyan generáció, ahol a nők királylánynak öltöztek farsankor, és felnőtt formában is királylányok maradtak. És miután minden férfi narcisztikus, mindenkire rá van sütve, hogy destruktív, kritizál, verbális bántalmazó narcisztikus, itt már nem lehet őszintének lenni. Már a társkeresés közben sem őszinték a férfiak. Mert nincs annyi vér bennük, hogy elmondják, én csak keresek kapcsolatot, köszi, hello. Egyébként meg otthon vár a feleségem, meg esetleg van még három gyerekem, meg rajtad kívül három barátnőm. Tehát hazugságba szocializálódik rengeteg-rengeteg ember. És utána párkapcsolaton belül elmondani azt, hogy figyelj, drágám, hát nem kéne mondjuk az én fürdőköpenyembe, én pólomba, én papucsomba lófrálni, mert jobban szeretem, hogyha nőies dolgok vannak rajtad, akkor megsértődnek. Tehát nagyon kemény ez. Fel van az embereknek építve az önbizalom, és férfiak is ugyanígy megsértődnek ám. Tehát mondjuk egy férfinak azt mondja a felesége, hogy figyelj, drágám, jó lenne, hogyha egy kicsit visszamennéd a vacsorát, és nem 12 palacsintát ennél meg, csak 6-ot, mert hogy a pocak az nem annyira esztétikus, és ne csodálkozz azon, hogyha nem közelítek feléd, ugyanígy sértődések vannak. Tehát ez nagyon, nagyon kemény téma az, amennyire lehet őszintének lenni. Című sztori.
Ez azért fontos szerintem, mert sok esetben az van, hogy menet közben ugye nincs meg ez az őszinteség, és amikor a végén van a pukkanás...
Akkor van a döbbenés.
Igen, hogy...
De én ezt nem is gondoltam volna.
És ezt miért nem mondtad az elmúlt 12 évben?
Hát, nem hallottad meg.
Nem akartalak megbántani. Ja, de hogy egyébként most még nézd így az egészet, így rád borítom, és a másik néz. Hát én azt hittem, hogy mi boldogok vagyunk, és minden rendben van. És akkor visszaértünk oda, hogy mennyire fontos az a nyílt, őszinte kommunikáció a másikkal.
Nagyon fontos, de legalább ugyanilyen fontos az, hogy jól válasszunk, és akarjunk fejlődni.
Tehát de jó kell tudni
választani, mert egy csomó esetben rosszul választunk már eleve, és utána vagy hajlandó a másik fejlődni, meg mi vagy hajlandóak vagyunk fejlődni, vagy nem is vagyunk hajlandók fejlődni. És mi magunknak is hazudunk.
Csak hogy a fejlődés az a jó szerintem, hogyha ez szinkronban megy.
De kivel megy szinkronban?
Mondjuk a
másikkal. Akkor megint azt mondom neked, hogy az önismeretben nézd meg az előadásokon, 90% nő ül.
Igen.
Tehát 10% a férfi, aki azért jön el, hogy imponáljon a feleségének, de valójában alig érdekli. Na most az önismereti,
inkább a meccset nézni.
Na most az önismereti kurzusoknak a 70-80% az egy ezoterikus spiri maszlag. Nem, minthogyha én a valódi spiritualitásban nem hinnék, de olyan szeanszok, olyan dolgok vannak, ami elképesztő, és a való világtól a részvevőket megint messze viszi. És a férfi meg azt mondja, hogy hát ahelyett, hogy a húslevest főzted volna, akkor most erre kidobtál x 10 000 forintot. Nem fejlődnek együtt. Tehát itt az életre kéne igazából megtanítani a gyermekeinket, és magunkat, és egymást. Az életre. Nem a karmára, meg a következő életre, hanem erre az életre, amit itt élünk a Földön, hogy lehet jól élni. Erre kéne képzés.
És hallottam egy olyan jó történet, hogy valaki egy ilyen buddhista tanítótól kérdezte azt, hogy milyen volt a korábbi életei, milyenek voltak, és akkor úgy szeretné megtudni, hogy tud visszamenni a korábbi életei, és fogta a fejét a buddhista tanító, és mondta neki, hogy hát de drága gyermekem, hát még a saját mostani életeddel se tudsz megküzdeni, hát még ha tudnád, hogy mik történtek az előző életeidben, és milyen hibák voltak akkor, próbálj meg ezzel valamit kezdeni.
Persze, ez tök jó.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Tudom, hogy nagyon sok kérdést lehetett volna még feltenni, de ugye a mai adásunkba ennyi fért. Hogyha van kedved, akkor gyere és folytassuk még, mert ez a téma ilyen kimeríthetetlen.
Nagyon szívesen, persze. Örülök neki.
Kimeríthetetlen téma. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígandával című magazin műsor. A mai vendégem Kalambos Balázs volt, mediátor. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy az ismétlésben itt a rádióban, és én egy hét múlva is várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.